Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától. Amen. Helyünket elfoglalva kezdjük meg adventi esti istentiszteletünket a 397. dicséret első versével. A 397. dicséret első verse így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, törzsd be küldetésed. Maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt a bölcsességet és azt a hatalmat, amit a Jézus Krisztusban a keresztről szóló beszédben közöltél velünk is. És köszönjük neked, hogy a keresztről szóló beszéd 2000 éve hirdettetik ezen a világon, és itt, ebben a pillanatban hozzánk is szólhat. Áldott légy Istenünk, hogy megtapasztalhattuk már oly sokszor ennek a bölcsességnek az erejét, a hatalmát az életünkben. Hiszen mindig újra és újra ezzel vigasztalsz, ezzel erősítesz, ezzel bátorítasz, ezzel biztatsz bennünket az élet félelmetes dolgai között is. Kérünk, küld szent lelked, hogy nyissa meg szívünk, és szívünkbe fogadjuk a te igédet. Amen. Énekeljük, dicsérjük tovább az Istent a 42. Zsoltár első versével, mely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a második fejezetből, az első 12 verset. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyad és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind. Dicsőítették Istent, és azt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Szeretett testvéreim az Úrban, a héten egy sorozatban fogunk részt venni. Ennek a sorozatnak minden napján Jézusnak egy-egy nevét fogjuk megvizsgálni közelebbről. A mai napon Jézus nevét, azt, amelyiket talán legtöbbször használunk, a Jézust fogjuk megvizsgálni. Ugyanis Jézus annyit tesz, hogy szabadító. Görögül ez úgy van, hogy szótér. Mindenkinek a maga nyelvén azt jelenti, hogy szabadító. Már a karácsonyi történet legelején, amikor József álmot lát, az angyal mondja neki, hogy a felesége fiút fog szülni, és ezt nevezze Jézusnak. Már a történet legelejétől ott van ez a cím, ez a név, amelyet Jézus hordoz. De nem csak az ő történetének az elején, hanem a nagy történetnek a legelején is találkozunk ezzel. A szabadítóval, aki egyszer majd eljön, és a kígyó fejére fog taposni. Aki a bűn hatalmát megszünteti. Zakariás azt mondja, azt prófétálja több száz évvel korábban, hogy igaz és szabadító lesz, aki eljön. És valóban, azon a napon, azon az éjjelen, amikor Jézus megszületik majd, angyalok érkeznek a pásztorokhoz, és elmondják nekik, hogy szabadító született ma néktek. Az egész Biblián átível ez a fogalom, ez a név, amely Jézust jelöli. Ő maga is azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megmentsem az elveszetteket. De mégis miért van szükségünk szabadítóra? Ehhez ismét vissza kell térnünk a Biblia első lapjaihoz. A legelső történethez, a bűnesethez. A bűn elhatalmasodott a világon. Ezért mondjuk azt, hogy mindannyian bűnben foganunk és bűnben születünk. Hiába tűnik az apró kis gyermek is ártatlannak, bűntelennek, jónak, a gonosz már ott van a szívében. Azért van szükségünk szabadítóra, mert Isten nem akarja, hogy rabok legyünk, hanem arra vágyik, hogy ismét hozzá közel, ő vele lehessünk, mert a bűn az, ami elválaszt az Úrtól, az élő Istentől. A bűn az, ami megtalál mindannyiunkat. Mindannyiunkat másképp közelít meg a gonosz, de ott van az életünkben. Sokáig talán föl sem ismerjük, de amikor ténylegesen találkozunk a megváltóval, a szabadítóval, akkor rájövünk, hogy egész eddigi életünket rabságban töltöttük. Ez az ember is, akit itt oda visznek Jézushoz, azért ment oda, azért vitték, mert nem tudott oda menni, mert az életében valami probléma volt. Jézus látta ezt, hiszen egyértelmű volt, hogy a bénaságán kellene segíteni. Azért vitték oda, hogy meggyógyítsa, hogy csodát tegyen rajta. Jézusnak mégis az volt fontosabb, hogy előbb a lelkével foglalkozzon. Azzal, ami a szívében van. Mert neki ez sokkal fontosabb. Tudja, hogy ez az, amiből ered minden más. Az, amit látunk és tapasztalunk, az mind a bűnnek a következménye. Azt írja az eljövendő időkről a Biblia, hogy ott már nem lesz sírás és fogcsikorgatás. Ott már minden tökéletes lesz. Mert az Isten tökéletességébe kapcsolódhatunk be mi is, abba a mennyei kórusba, ami vár ránk. Az ember viszont nem a bűntől szeretne elsősorban szabadulni. Mert mi azt látjuk, ami körülöttünk van. A körülményekre figyelünk is, nem arra, ami azokat okozza. Ennek az embernek is a körülményét akarták előbb megváltoztatni a barátai. Azt, hogy ő béna volt, és ezért nem volt képes a társadalomnak része lenni. Mi is oly sokszor úgy megyünk oda Istenhez, hogy változtass meg a körülményeimet. Azt a szomszédot, aki annyira idegesít, azt a tanárt, azt a főnököt, vagy éppen azt a betegséget, amit már évek óta hordozok. Pénzügyi nehézséget, családi problémát. Mindig a körülmények azok, amik előbb eszünkbe jutnak. Hiszen ezeket tapasztaljuk nap mint nap, és ezzel kell élnünk együtt nap mint nap. De Jézus ezekben a helyzetekben is szabadító szeretne lenni. Mert Isten először a belsővel szeretne foglalkozni. A nyomorúságunk okát kezdi el kezelni, és nem csak a tünetet. Egyből a bűnbocsánathoz megy. És az igében azt olvastuk, hogy Jézus megkérdezi, vajon melyiket könnyebb mondani, hogy kelj fel és járj, vagy hogy megbocsátattak a bűnei. És abban a korszakban egyértelmű lett volna, hogy azt kimondani, hogy kelj fel és járj, sokkal egyszerűbb lenne. Hiszen tényleg Isten káromlásnak számít az, hogy valaki bűnöket bocsásson meg. Mert azt egyedül Isten tudta elvégezni. De mégis, Isten fiának, az ember fiának, a szabadítónak lehetősége van arra, és hatalma van arra, hogy bűnöket bocsásson meg. Az, hogy utána meggyógyította a bénát, két dolgot is jelent. Az egyik, hogy neki nem mellékes az, hogy mi van a mi körülményeinkkel. Arra is figyel, de sokkal fontosabbnak találja azt, ami belül van. A bűnt. Hogy először azt kezeli. A körülményeink is fontosak számára, és ezért abból is ad szabadulást, de ez már csak másodlagos. A másik pedig, amiért fontos, hogy meggyógyítja a bénát, az az, hogy ezzel bizonyítja az első állítását. Hiszen azt, hogy megbocsátattak a bűneid, azt ma talán könnyebb volna kimondani. Hiszen nem látjuk az azonnali változást az ember életében. Nincsen olyan kézzel fogható bizonyítéka. Viszont azzal, hogy a béna felkelt, felvette az ágyát, és mindenki szeme láttára kiment, egyértelműen bizonyítja, hogy Jézusnak mindkettőre van hatalma. A bűnök bocsánatára és a gyógyításra. Jézus nem csak a tünetekre reagál, hanem a probléma gyökerét célozza meg. Mi azt szeretnénk, hogy a körülményeinkkel foglalkozzon, de ő a bűneinkből akar megszabadítani. Adventet kezdtünk, új egyházi évet, és azt várjuk, hogy ez a megváltó eljöjjön, ez a szabadító megjelenjen. Abban a korban sem olyan szabadítóra vártak, mint amilyet kaptak. Arra vártak, hogy egy hadvezér, egy erős férfi megjelenés elűzi a rómaiakat. Mégis egy apró kisbabát kaptak egy jászolban, aki felnőtt és olyan dolgokat tett és mondott, amit előtte és utána senki. A szabadító jött el hozzájuk. És ez a szabadító megígérte, hogy velünk lesz minden napon, és egy napon újra eljön értünk. A szabadítást már mi is itt az életünkben megtapasztalhatjuk. Csak el kell engednünk azt, hogy a körülményeinket akarjuk először megváltoztatni, mert ő ma is a lelkünkkel szeretne előbb foglalkozni, és abból a bűnből megszabadítani, ami ott van. Így várjuk az ünnepet, a karácsonyt Jézus születésére emlékezve, és azt, hogy ő majd újra jön. Amen. Most csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Köszönjük, Istenünk, hogy Te gondviselő atyánk vagy, és ismered, hogy mire van nekünk szükségünk. Nem hagyod, hogy az általunk várt szabadító képével beérjük, mint tüneti kezelés, hanem teljes szabadulást adtál nekünk Jézusban. Szeretnénk újra és újra nap mint nap felismerni a Te csodádat, hogy mi mélységből mentettél meg minket. Hadd csodálkozzunk rá a Te szabadításodra a hétköznapokban is. Töltsd be minket szent lelkeddel, és használj bennünket arra, amire akarsz. Bocsáss meg, hogy sokszor a saját elképzelésünk és igényeink után akarunk menni. Segíts, hogy egészen rá tudjuk bízni magunkat. Készítsd a mi lelkünket az ünnepre. Hadd várjuk Jézus eljövetelét nyitott szívvel. Könyörgünk különösen azokért, akik most nagy szükségben vannak, akiknek szüksége van rád. Könyörgünk betegeinkért, Te tudsz adni testi erőt és gyógyulást is. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, egyedül Te tudod begyógyítani a lélek sebeit és az űrt, ami az életükön maradt. Eléd hozzuk mindnyájan a magunk sokféle nyomorúságát, terhét, megoldatlanságát, szükségét. Adj nekünk tőled való megoldást, adj nekünk tőled való erőt, békességet, reménységet. Köszönjük, hogy minden gondunkat Te reád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Amen. Folytassuk az Úr Jézusról tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm az ünnepre készülő gyülekezetet, és szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, Janiné Sándor Kincsőt, aki a Rákoskeresztúri gyülekezetnek tagja, 5. éves teológus hallgató, ami azt jelenti, hogy tanulmányainak igen erősen a vége felé közeledik. A következő év már az a gyakorlati év, amiben már egy-egy gyülekezet szolgálatában aktív jelenléttel mélyítik el az eddigi megszerzett elméleti tudást. Ő még nem volt a gyülekezetünkbe, úgyhogy őt újként köszöntjük. Köszönjük, hogy elvállalta ezt az esti szolgálatot, hogy felkészült ebből. Az Isten áldja meg további szolgálatát, az ünnepi készülődését, és természetesen a vizsgák időszakának is a nehézségeiben legyen ott mellette. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy ezen a héten, tehát végig minden este tartunk ilyen felkészítő adventi alkalmakat. A következő estének a címe az üdvözítő lesz, tehát ugye ma a szabadítóról hallottunk, holnap az üdvözítőről. A gyülekezet jól ismeri a holnap estére érkező teológust, hiszen a gyülekezetünkből indult a teológiára. Szűcs Fruzsinát várjuk, szintén 5. éves teológus hallgatót. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, jelzem, hogy a kiáratnál a bibliaolvasó kalauzt még mindig meg lehet vásárolni a jövő esztendőre, és a kiáraton kívül meg lehet tekinteni az iratterjesztést is.
Folytassuk Isten dicséretét a már megkezdett énekünkkel. A 397. dicséret második versét fogjuk énekelni, mely így kezdődik: Lásd millióknak lelke megkötözve. Fennállva fogadjuk Isten áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.